6. fejezet. A Weimari Színház minden esztendejének hagyományos ünnepnapja volt február 16-a, a nagyhercegnő születésnapja. Erre az alkalomra mindig valami nagyon érdekes eseményről gondoskodott a színház. Franci kitervezte magában, hogy a Tannhäuser vakmerő bemutatóját még nagyobb vakmerőséggel tetézi, kitűzik erre a napra. Alaposan meggondolt terv szerint járt el. A nagyhercegnének adott zeneelméleti órák alatt előhozta a Tannhäuser nyitányát. Megmagyarázta a fenséges tanítványnak, hogy mi ebben a szerzeményben a szép és művészien merész. Az öreg dáma figyelmesen hallgatta a magyarázatot a zongora mellett. Vadnak és barbárnak találta először az egészet, de lassanként kezdte megszokni. Mikor eddig eljutottak, Franci kiíratta a nyitány hangszer szerepeit, betanította és egy novemberi estére kitűzte. Elég zagyva műsor volt. A hugenották 4. felvonását játszották hozzá díszletekkel, jelmezekkel, záradékul pedig a színház gépmestere az rendezett nagyszabású produkciót. A nagyhercegnétől kapott rajz alapján a színpadra varázsolta a Péterhofi cári kastély szökőkútját valódi vízsugarakkal. A közönségnek nem a Tannhäuser, hanem a szökőkút tetszett a legjobban. De Francinak ez mindegy volt. Ő azt akart, hogy a nagyhercegné zenekarral hallgassa meg a Wagner muzsikát. Hogy tetszett, fenség? Kérdezte belépve az udvari páholyba. Nagyon tetszett, felelte a nagyhercegné. Furcsa, vad muzsika, de csak ugyan rendkívül egyéni és tehetséges. Boldog vagyok, hogy ez a véleménye. Holnap lesz erről valami előterjeszteni való. Másnap a zeneelméleti órán előhozta a kérdést. Most már végigment a nagyhercegnővel nagyjából az egész darabon, aztán így szólt. Mit szólna fenséged, ha fenséged születésnapjának tiszteletére ezt a darabot mutatná be a Weimari Színház? Annyira a lelkén fekszik magának ez a zene. Fenség! Én ezzel a zenével saját személyemben azonosítom magam. Szíveskedjék olybá venni a Tannhäusert, mintha az én darabom lenne. Ha így nekem szegezi a kést, nem felelhetek egyebet, mint igent. Szóval közölhetem az intendánssal, hogy a Tannhäuser ünnepi bemutatójához az udvar hozzájárult. Közölheti. Az intendáns holnap jelentse ezt hivatalosan a férjemnek, a férjem hozzá fog járulni. Franci rohan Cégeszárhoz. Ez finom ízlésű, emelkedett szellemű ember volt, a zenéje sokkal többet értett egészséges ösztönével, mint mások szakszerű tudásukkal. A Tannhäuser nyitán nagyon megkapta érdeklődés, és mikor most Franci eléje állott a merész tervel, szívesen segítette az eszmét. 3 nap múlva a színháznál már közhírré lett, hogy februárban ünnepi előadásul a Dresdai karmester bukott operáját fogják játszani, amelyet minden színház mosolyogva utasított vissza. A hír az énekeseket és a zenészeket is elképesztette, elment az esze ennek a Lisztnek. Este az Erprincben vacsorázott. Nagyon rossz kedve volt, mert Magyarországról végzetes és véres híreket hoztak az újságok. Ferenc József serege Windisgrész herceg vezetése alatt egyik csatát a másik után nyerte. Kossuth detronizálta a Habsburg házat, és ezzel elvágta a béke útját. A híreket német és osztrák források adták közre, ezért sokat le kellett vonni belőlük, de ha fele igaz volt az egésznek, már ez is elég volt a kétségbeeséshez. Schober, aki mint osztrák követségi tanácsos most Weimarban szolgált, kénytelen volt a végzetes híreket megerősíteni. Franci szórakozott volt és ideges. Vacsorázó társasága még idegesebbé tette, mert valamennyien a Tannhäuserről beszéltek, és nem titkolták, hogy a darab kiválasztását elhamarkodott dolognak tartják. Kivált egy von Mangold nevű udvari kamarás, aki nagy képűségéről volt, nevezetes, hangoskodott nagyon. Én nem értem magát, mester, hát nem talált más darabot? De találtam. Van Berlioznak egy Benvenuto Cellini című operája. Ha az új zenei mozgalmaknak akarok teret adni Weimarban, Berlioz-t illetni az első szó. Ő hamarabb kezdte a maga dolgát, mint Wagner. De a Benvenuto Cellini szerzője francia, tárgya olasz. Ildomtalannak tartanám egy német nemzeti ünnepen ezt játszani. Wagner német ember, és darabja is német tárgyú. Ne higgyék az urak, hogy ez az egész ügy olyan egyszerű volt számomra. Én például Meyerbert nagyon szeretem és sokra becsülöm. Az ünnepi előadásnál ő is számba jöhetett volna. Én mégis Wagnert választottam, pedig tudom, hogy ez a Wagner fogja ledönteni Meyerbert a hangszerelés trónjáról. Én mindezt alaposan végig gondoltam, és az urak nyugodjanak bele, punktum. De én nem nyugszom bele, szólt sértődöttem von Mangold. És ha kikényszeríti belőlem a véleményemet, én ezt a választást szamárságnak tartom. Franci meglepetve pillantott rá a heves emberre, ilyet még nem mondtak neki Weimarban. Szamárságnak tartja. Én viszont jól tudom, hogy az utamon jobbról is, balról is szamarak maradnak el mellettem, de én mégis megyek a magam útján. A Tannhäuser színre fog kerülni. Értette? A kamarás elsápadt, nem válaszolt, felkelt, eltávozott. Pár nap múlva Franci idézést kapott a weimari alsóbírósághoz. A kamarás feljelentette, Liszt Ferenc csupa szamárnak nevezte a weimari közönséget. Márpedig a Weimar Eisenachi nagyhercegség büntetőjogának ilyen és ilyen paragrafusa szerint a polgárság egyetemének megsértése üldözendő. Megtette vádlott a szó szerint idézett kijelentést? Megtettem. A tanú kihallgatása felesleges csak. Nem úgy értettem, ahogy a panaszos. Sajnálom, kimondom az ítéletet, 20 tallér pénzbírság. Megnyugszik az ítéletben, vagy fellebbez a jénai fellebbviteli bírósághoz. Fellebbezek. A tárgyalás 5 percig tartott, a fellebbezés hetekig. Franci szeretett volna kibújni a bőréből haragjában, mikor a legserényebb színházi próbák idején el kellett vesztegetni egy napot a jénai tárgyalás miatt. Pedig az csak formaság volt. A jénai bíró bizalmas értesítést kapott Mária Pavlovna nagyhercegnőtől, hogy az udvar nem óhajtja ugyan a független bíróság véleményét befolyásolni, de nem tartaná kívánatosnak Liszt Ferenc elmarasztalását. A jénai bíró jogerősen felmentette a vádlottat. A vádlott gyorsan megebédelt Gille nevű barátjával, a legmodernebb jénai zeneértővel, aztán rohant vissza Weimarba. A feje főtt a sok gondtól. A zenészek kinevették a muzsikát, szemben nem mertek nyilatkozni, de mi egy franci hátat fordított neki, kicsúfolták az egész ügyet. Hányaveti módon próbáltak. Emberfeletti erőre volt szüksége a karmesteri pálcának, hogy valamit kicsiholjon belőlük. Az énekesek immelámmal tanulták szerepeiket, rettenetes bukásra voltak elkészülve. A díszletek nem valami fényesen sikerültek, és még a jóindulatú intendáns is sziszegett, mikor még egy kulisszára és még egy rend jelmezre kellett a pénz. A címszereplő Göcse 6 nappal az előadás előtt visszaadta a szerepet, beteget jelentett és ágyba feküdt. Féltette népszerűségét a bukástól. Franci azonnal elküldte Genast rendező Dresdába bírja rá az eredeti Tannhäusert, a kitűnő Tisacséket, hogy jöjjön át kisegíteni. Az jött volna szívesen, de a dresdai intendáns Lütichau, aki Wagner szívből nem szerette, megtagadta a szabadságot. Franci az udvarhoz szaladt protekcióért, de a legrosszabbkor zavarta a fenséges családot, a trónörökösné gyerekágyban feküdt. Minden baj összejött, minden rosszul ment. Franci teljesen berekedt a sok ordítozástól, méghozzá meghűlt, lázasan járt próbákra, és éjszaka a köhögéstől nem tudott aludni. És az ünnepi estén a Tannhäuser mégis színre került. A karnagyi emelvényen ott állt frakkosan a borotvált arcú, hosszú hajú ember, aki konok erőszakkal és szívósággal hajszolta ki az előre elveszettnek vehető ügyet. Az udvari páholyban ott ült a dinasztia kíváncsian, hogy vajon mi lesz ebből az esztelen dologból, amelybe bogaras kedvencük belevitte őket. Egy másik páholyban pedig ott ült Sein Wittgenstein hercegnő, arcán a rettentő izgalom sápadtságával. A szerző maga nem lehetett jelen, mint színházi karmester, nem hagyhatta ott Dresdai dolgait. Az ünnepi este nevetséges kudarcától csak csoda menthetett meg. És ez a csoda megtörtént. A darab nem bukott meg. A nyitányt, amelyet már másodszor hallott a közönség, lelkesen megtapsolták. Tisacsek a német színpadok egyik legjobb tenoristája, ez az igazi művész, aki végül mégiscsak megkapta szabadságát, gyönyörűen énekelt. A zenészek maguk sem tudták, mi van velük. Valahonnan valami ismeretlen láz áradt széllyel, amely ellenállhatatlanul magával ragadta őket. Ugyanez történt az énekesekkel, sőt a közönséggel is. Mintha egy orv szellem mindenkit hipnotizált volna. Az első felvonást erős taps jutalmazta, a másodikat még erősebb. Mikor pedig Milde, a jóhangú baritonista rágyújtott Wolfram szerepében az esti csillaghoz énekelt dalra, a közönség beletapsolt a darabba. A közönség úgy oszlott szét, hogy az ünnepi előadásnak nagy sikere volt. Harmadnap megismételték az előadást, pedig eleinte kizártnak tetszett, hogy a bemutatón kívül még egyszer el lehessen játszani. A második előadás is tele volt közönséggel, még harmadszor is játszhatták volna. De a tenoristának vissza kellett mennie Dresdába. Hogy ott mit újságolt a szerzőnek a sikerről, az meglátszott Wagner levelén. Csak úgy tündöklött benne a lelkes hála és boldogság. De boldog volt Franci maga is, hogy addig üsse a vasat, amíg meleg, felkereste a trónörököst, hogy elmagyarázza neki a Lohengrint. Részletesen elmondta neki a szöveget, és a zongora mellett hosszasan ismertette előtte a zene vakmerő szépségeit. A trónörökös, akinek már a Tannhäuser is nagyon tetszett, tüzet fogott. Lelkesedésében levelet írt Wagnernek, és levelében nem fukarkodott az elismeréssel. Egyszerűen korunk legnagyobb alkotásának nevezte a Lohengrint. Franci azokon az estéken, amelyeket a hercegnővel töltött, villogó szemmel magyarázta, hogy mindez csak kezdett. Tovább is így fog ez menni mérföldlépő csizmákkal. Weimar lesz a művelt világ zenei közepe. Amit valaha irodalommal csináltak ebből a városból Goethe és Schiller, azt fogja ő csinálni belőle muzsikával. Mihelyt azonban másról beszéltek, mint zenéről, minden okuk megvolt az Altenburg előkelő falai között, hogy gondterhes arccal nézzenek a jövőbe. Egy napon Schober halál sápadtan sietett hozzájuk, szörnyű hírt hozott, Ferenc Józsefnek sikerült a keményen védekező magyarok ellen megnyerni a cár segítségét. Óriási orosz sereg zúdult Magyarországra, amelynek sorsa megvan pecsételve. Különös társaság voltak itt hárman. A két magyar, akiknek egyike se tudott magyarul, és akiknek egyike éppen azt a hatalmat képviselte a weimari udvarnál, amely most vérbe tiporta szülőhazáját, és az orosz hercegnő, aki szívéből átkozta a végzetes cárt, leste a magyarok oldalán harcoló legendás lengyelről, bentábornokról a híreket, és együtt szenvedett a két magyarral. A cárra nem csak lengyel voltánál fogva, hanem más okból is csak szenvedélyes haraggal gondolhatott. Most már nyilvánvaló lett, hogy Mária Pavlova minden jó akaratú pártfogása alig fog segíteni ügyén. A cár válaszolt nővérének, és biztató ez a válasz nem igen lehetett, mert a hercegnő nem mutatta meg, csak éppen jelezte, hogy ő felsége fontolóra fogja venni a dolgokat. Fontolóra is vette, és a Wittgenstein rokonok pártjára állott. Az egyházi válókeresetre már is megjött a gyors döntés. Hotonyevszky, a pétervári metropolita, akinek hatáskörébe az ügy tartozott, a keresetet nem csak hogy elutasította, hanem az indokolásban felháborodását is kifejezte a hercegnő álláspontja felett. Ezzel a Wittgenstein párt még nem is elégedett meg. Francit egy napon, éppen mikor az oroszok véres magyarországi előnyomulásáról kapott Sober révén híreket, magához kérette a nagyhercegnő. Olvass el ezt a levelet, kedves barátom, magának adom oda, nem akarom vele a hercegnőt izgatni. Francia az aláíráshoz fordított, a levelet Sein Wittgenstein hercegnő, Karolin anyósa írta Mária Pavlovának. Felháborodott hangon írt menye botrányos szerelmi kalandjáról és szökéséről, a sorok között megütközését fejezte ki, hogy a cár nővére egy ilyen nőt fogad a házánál, és megkérte, hogy lépjen közbe, Karolin hercegnőt kergesse haza. Mit fog erre válaszolni, fenség? Kérdezte Francis ápottan. Már megírtam a választ, de azt akartam, hogy maga elolvassa, mielőtt elküldöm. Átadta a weimári koronával díszített levélpapírt, amelyen csak néhány sor állott. A nagyhercegnő ridegen és udvariasan közölte, hogy a szóban forgó ügyben nincs módjában barátnője Karolin hercegnő ellen fellépni. Megvan velem elégedve? Franci némán és meghatottan csókolt kezet. Hosszú hálás mondókába akart fogni, de a nagyhercegné félbeszakította. Nincs mit megköszönnie. Önző állam érdekből teszem, amit teszek. A maga munkakedvét és idegeit akarom épségben tartani, hogy Weimarért dolgozzék. És igyekszem elősegíteni, hogy megházasodjék, és Weimarban legyen a családi otthon. De a kimért szavakat megcáfolta a mély melegség, amely tekintetében fény lett. Köszönöm mégis jóságát, fenség. Ez százszorosan jól esik éppen most, mikor felséges bátyja eltiporja a hazámat. Mária Pavlovna szeméből eltűnt a melegség. Nincs módomban magával politikáról beszélgetni. Viszontlátásra. Franci engedelmesen távozott. De az ajtóból visszanézett, és elkapta a nagyhercegnő utána küldött tekintetét. És abban a mély emberi részvétet. Az Altenburgban mindent elmondott Karolinnak. A sírva fakadt napokig nem lehetett lecsillapítani. Nem bánatában sírt, hanem tehetetlen haragjában. A szörnyű hatalom, a cár hatalma folytogató árnyékként lebegett mindkettőjük élete, hazája, jövője felett. Csak a munka adhatott vigasztalást a komor és nehéz napokban. És a Wagner zene, amely messze fölötte állott a politika fájdalmas gondjainak. Májusban aztán odafejlődtek a dolgok, hogy a politika Wagnert is tönkretette. Május 13-a volt, eső, sáros, kellemetlen nap. Francinak nem volt próbája, Erprinzbeli szobájában dolgozott. Meyerbeer prófétájának dallamaiból csinált ábrándokat. Hírt kapott ugyanis Párizsból, hogy Meyerbeer zokon vette régi barátja eljárását, aki egy ünnepi alkalomra a kínálkozó próféta helyett egy ismeretlen karmester zagyva operáját tűzte ki. Franci próféta ábránddal akarta kibékíteni a haragos öreget. Ahogy ott ült a zongora mellett, és félkezével jegyezgetett, kinyílt az ajtó, Wagner lépett be rajta dúlt arccal izgatottan. Köszönés helyett így szólt, csukja be az ajtót, és ne engedjen be senkit. Nem szabad megtudni senkinek, hogy itt vagyok, üldöznek. Megbolondult maga? Hát ki az ördög üldözi? Elfogatási parancsot adtak ki ellenem Trestában, politikai dolgok miatt. Az Istenre kérem, mentsen meg! Tehát üljön le, tegye le azt a kézitáskát, és beszéljen, hát ide nem jön be senki. Megnyugtatásul ráfordította a kulcsot az ajtóra. Wagner mindenek előtt felhajtott két pohár vizet, aztán beszélni kezdett. Kapkodó és zavaros előadása egy basszus klarinéttal kezdődött. A Lohengrin zenekarában szüksége lett volna egy basszus klarinétra, a dresdai zenekarnak pedig nem volt ilyen hangszere. Ő követelte a hangszer beszerzését Lüttichau intendánstól, aki régi ellensége. A klarinéton csúnyán és végleg összevesztek. Wagner fellázadt az elnyomatás ellen, cikkezni kezdett, gúnyolta és becsmérelte a hatalmat, lázító beszédet tartott. A vége az lett, hogy le akarják tartóztatni. Az utolsó pillanatban sikerült hamis útlevelet szereznie, illetve megkapnia Wiedemann író útlevelét. Hová menekült volna, ha nem Liszthez? Hát most mit csináljak magával, boldogtalan ember, kérdezte Franci. Ön kérdi tőlem, én kérdem öntől. Hát megáll az eszem. Hát őszintén szólva semmi gyakorlatom sincsen az ilyen forradalmár dolgokban. De a hercegnőnek talán lesz ötlete. Ő Lengyel és Oroszországban nőtt fel. Unokatestvérei Szibériában élnek. Hát szépen átmegyünk az Altenburgba, és megbeszéljük vele a dolgot. Nem, hiszen valaki megismerhet az utcán, nem megyek, félek. A klarinét csinálta forradalmár, nem tett hősi benyomást. Zavart volt, dühös, félénk és tehetetlen. Franci szóval tartotta és vigasztalta, míg be nem sötétedett. Akkor a maga holmiából adott neki kalapot és felöltőt, Wagner felgyűrte a felöltő gallérját és mélyen arcába húzta a kalapot. Az alkonyat homályában csendesen szitáló esőben a házak mentén lapulva osontak a hídig, és ott átfutottak rajta. Aztán fel az Altenburgba. A hercegnő alaposan elcsodálkozott a nem várt látogatón. Mikor aztán elmondták neki, hogy miről van szó, egyszerre izgatott lett, mint a színésznő, akire pompás szerepet bíztak. Elemében érezte magát. Kiadták már a körözvényt Dresdában? Még nem. Annak bürokratikus útja van. Beletelik pár nap, amíg szétküldözik az egyes városokba. Hát akkor mit izgul? Pár napig nyugodtan ülhet nálunk. Minden esetre itt fog maradni az Altenburgban. Kinyitjuk a vendégszobát, a táskájáért elküldünk az Erprinzbe. Hálásan köszönöm, hercegnő, de mi lesz azután? És mi lesz, ha például holnap mégis itt lesz az a körözvény? Van egy ötletem. Franci, most azonnal menjen át a nagyhercegnőhöz, és mondja el neki a dolgot teljes őszinteséggel. De rögtön, mert a nagyhercegnő utazni készül. Wagner rémülten felugrott. De hercegnő, hiszen első dolga lesz engem elfogadni. Ezek az uralkodó családok mind egy húron pendülnek. Liszt az Isten szerelmére, ne áruljon el, könyörgöm, ne áruljon el. Hiába érveltek neki a rémült emberrel, nem lehetett beszélni. Franci tehát színleg lemondott a gondolatról. Kijelentette, hogy a nagyhercegnőhöz nem megy, de viszont a kézitáskát személyesen fogja elhozni az Erprinzből. Titkon behunyta félszemét a hercegnő felé és elment. Egyenesen a nagyhercegi palotába. Ott felsietett az első emeletre, elfogott egy komorrát, és kikérette a szolgálattevő kamarást. Azonnali kihallgatást kért. A kamarás sajnálkozva ingatta a fejét, parancsával senkit be nem ereszteni, a nagyhercegné csomagol, holnap utazik néhány napi üdülésre Wartburgba. De francia ragaszkodott hozzá, hogy életbevágó ügyben bejelentsék. Mi az? Kérdezte a nagyhercegnő két csomagoló komorna között. Ég a ház? Majdnem, felség. Esedezem négy szem közt 10 percért. A nagyhercegnő intett, a komornák kimentek. A táskák és a fehér nemű csomók ott maradtak a szőnyegen. Fenség, belenyugodnék-e abba, hogy elveszítsük a weimari zenei tervek legnagyobb értékét? Dehogy is nyugodnám, hát beszéljen értelmesen. Wagner ellen a Szász király őfelsége elfogatási parancsot adott ki, mert Wagner nem kapott basszus klarinétot a zenekarba, és ezért forradalmi szitkokra ragadtatta magát. A nagyhercegnő elmosolyodott. Hát kész Serenissimus bohózat! De aztán hirtelen észrevette magát. Hallja, Liszt, hiszen maga most a Wagner cinkosává tesz engem. Az én dolgom most az volna, hogy azonnal jelentsem a dolgot a férjem kabinettjének. A mai időkben nem szokás tréfálni a forradalmárokkal. Úgy van, Wagner meg is van győződve, hogy fenséged ezt fogja tenni. Meg van győződve, szamár! Egy szóval most mi az én dolgom? Na gyorsan, mert sietek. Hódolattal kérem fenségedet, rendelj el kéz alatt, hogy mihelyt a körözvény Wagner ellen Weimarba érkezik, arról engem azonnal értesítsenek. A hatóságnak nem kell tudni, hogy miért. Így Wagner nyugodtan ülhet az Altenburgban, amíg kieszeljük, hogy hova szökjön. A romantikus szökevényt ugyanis e pillanatban Karolin hercegnő rejtegeti. Jól van, meg lesz. Szóljon majd a kamarásnak, hogy a marsallal még ma este beszélni akarok. Most pedig menjen, mert nem szeretem, ha idegen urak mászkálnak az alsó szoknyáim között. Franci hálásan meghajtotta magát, de Mária Pavlova az ajtóból visszaszólította. Mondja, Liszt, nekem van egy furcsa gondolatom, nem is tudom, hogy megmondjam-e. Én roppantul kíváncsi vagyok erre a Wagnerre. Ha módját tudná ejteni, hogy Wagner megtekinteni a Wartburgot, mi alatt ott vagyok, meg lesz, felség. Helyes, az uramnak és a fiamnak el ne áruljon, mert agyonütöm magát. Viszontlátásra. Még egyszer mélyen meghajolt Franci, pedig legjobban szerette volna a nagyhercegnőt megölelni és megcsókolni. Elszaladt a kézitáskáért az Erprinzbe és ment vissza az Altenburgba. Ott heves vitában találta a körözött zeneszerzőt és a hercegnőt. Félbeszakította őket. Elmondta, hogy mégiscsak volt a nagyhercegnőnél, aki Wagnert azért a feltevésért, hogy elárulják, legkegyelmesebben szamárnak nevezte. Elmondta, miben maradtak. De a nagyhercegnő furcsa wartburgi tervéről egyelőre jobbnak látta hallgatni. Wagner megnyugodott. Miről vitatkoztak különben ilyen hevesen? Kedves Franci, szólt a hercegnő nem minden élesség nélkül. A maga barátja nem is olyan ártalmatlan klarinét forradalmár. Olyan nézeteket hangoztat, amelyek engem kissé meghökkentenek. Hallgasson ide, Liszt, szólt tüzesen Wagner a vitatkozó kedvűek módján. Egy Krisztus darabom tervéről és általában művészetről beszélgettünk. Én azt állítottam, hogy a művészet igazi fogalmához eddig a görögök jutottak legközelebb. A kereszténység 2 évezrede erre a művészi magaslatra sohasem jutott el. A hercegnő ezt hevesen tagadja, de engem nem tud meggyőzni. Ne, most ne szóljon közbe. Hadd fejtsem ki ezt világosabban. A görög tragédiában benne foglaltattak az összes művészetek. A kereszténység óta a görög tragédia felbomlott alkatelemeire. Külön drámára, külön zenére, külön építészetre, mit tudom én. Ennél fogva igazi művésznek az a dolga, hogy forradalmat hirdessen és felrúgja az egész mai színházat, aztán a romokon visszaállítsa jogaiba a görög művészeti ideált, az összművészetet. Ezért csinálom én a zenedrámát, amely nem opera, ezt kikérem magamnak. Vagyis ma az igazi művészet csak forradalmi lehet. Jól van, szólt közbe hevesen a hercegnő, de a maga zenedrámája még nem ok arra, hogy művészietlennek bélyegezze a katolicizmust. A középkor képzőművészete vajon micsoda? Azt nem az egyház adta a világnak? Nem. Nagyon sajnálom, hercegnő, de nem. A középkor képzőművészete a hit tárgyait, a képzelet megdicsőült alakjait érzéki szépséggel, a művészet önmagáért való örömével állította a néző elé, ezzel tehát magát a kereszténységet tagadta meg. Az egyház ezt jól tudta, de a reneszánsz idején nem restelt a pogányság tollaival ékeskedni. Ennél fogva képmutató volt. A görög művészet nem volt képmutató. Inkább volnék egy fél napig halandó a görög időkben, mint örökkön örökké halhatatlan a kereszténységben. Na mit nevet ezen, Liszt? Azon nevetek, kedvesem, hogy maga milyen fantasztikus ember. Egy órával ezelőtt még a kezét törtelte, hogy mentsük meg, most pedig, mert egy kicsit biztonságban érzi magát, már lerombolja magát, az egyházat, vagy akár az egész világot. Nem is tudtam, hogy ateista.
Én?
Dehogy vagyok. Nagyon is istenhívő ember vagyok, de a magam módján, nem dogmatikus módon. Hát akkor ebben a házban sok alkalma lesz még vitatkozni, mert főméltóságú házi asszonyunk nagyon is dogmatikus. Annyira, hogy lassanként engem is kezd visszatéríteni az elhagyott dogmákhoz. Wagner nagy lélegzetet vett, hogy részletesen feleljen. A hercegnő is alig várta, hogy hosszabban mondjon valamit. De egyikük sem szólhatott, mert a szobalehány jelentette, hogy a vacsora távolva van. Belépett a légies, édes kis Mária hercegnő Miss Anderson kíséretében, és a hercegnő rögtön figyelmeztette őket, Wagner úr titokban van itt, tartózkodásáról senkinek sem szabad tudnia. Vacsora után hárman maradtak, és a vita megint elindult. Wagner éppen olyan szenvedélyes és konokvitatkozó volt, mint amilyen hévvel és patakzó ügyességgel a hercegnő tudott vitatkozni. Órák hosszat folytatták a harcot anélkül, hogy bármelyikük bármiről is meggyőzte volna a másikat. Sőt, mint ilyenkor rendesen történni szokott, mind a ketten még makacsabbul megmaradtak eredeti álláspontjuk mellett. Kiki önmagát győzte meg, nem a másikat. Franci hallgatta őket, és alig szólt közbe. Gyönyörködött a két vitatkozóban. El volt ragadtatva Karolin éles eszétől, villámgyors gondolatjárásától, valóban bámulatos műveltségétől, vallásosságának sziklaszilárd rendíthetetlenségétől. De gyönyörködött Wagnerben is. Mindegyre tisztábban látta benne a lángelmét, a művészet fanatikus hívőjét, az eddig járatlan utak végzettől rendelt megnyitóját. Aztán későre járt az idő, mennie kellett. Neki mennie kellett, de Wagner itt maradt az Altenburgban. Az éjszaka sötétjében az Ilm hídjáról visszanézett a világos ablakokra, és mikor átment a kis hídon, mélyen elkezdett gondolkozni arról, hogy Isten milyen csodálatos módon rendelte élete útjába éppen ezt az asszonyt, és éppen ezt a férfit. Wagner egy hétig maradt az Altenburgban. Másnapra félénksége teljesen eltűnt. Harmadnapra már úgy fordult a helyzet, hogy Franci és a hercegnő voltak kénytelenek óvatosak lenni helyette. Amikor megtudta, hogy a színházban próbát írtak ki a megint kitűzött Tannhäuserből, addig nyaggatta Francit, míg a csukott kocsin elvitte a színházhoz, ott becsempészte a sötét nézőtérre, és hagyta a próbát hallgatni. A próba gyönyörűsége viszont úgy elragadta Wagnert, hogy mindenáron beszélni akart Genasztal és a baritonista Mildével. Franci kénytelen volt ezeket is beavatni. Rendeztek a Russischer Hof egy külön szobájában titkos vacsorát. Wagner kacagott, tréfált, bolondozott széles jókedvében. Franci pezsgőt bontatott. Mindnyájan összetegeződtek, s mikor már nagyon bizalmas volt a hangulat, Wagner kirukkolt legtitkosabb tervével, élete nagy ábrándjával. Ha majd hírre vergődött, és darabjai meghódították az országot, fel fog építeni egy színházat, ahol semmi mást nem fognak játszani, csak az ő zene drámáit. Görögrendszerű színház lesz ez, és mégis a legmodernebb. Csak kiválasztottak jelenhetnek meg a nézőtéren, azok azonban nem fizetnek majd belépti díjat. Erre iszunk, kiáltotta Milde, a baritonista. Ittak mind a négyen, de hárman mosolyogtak a rajongó ember gyerekes álmán. Egy hét elteltével megjött a bizalmas értesítés az Erb Prince-be, a körözvény megérkezett. Ekkorra már Wagner úti terve készen volt. Zsebeit vastagra dagasztották azok az ajánlólevelek, amelyeket Franci adott neki fontos párizsiakhoz, mert úgy döntöttek, hogy Párizsba fog szökni. Pénze is volt valamelyes, Franci kölcsönkért a hercegnőtől, ő maga most elég gyengén állott anyagilag. Együtt indultak el, Franci felajánlott, hogy elkíséri Eisenachig, és Wagner örömmel fogadta a kíséretet. Az úton Franci Wartburgról kezdett beszélni. Mondd, Richard, voltál te valaha Wartburgban, ahol a te dalnok versenyet lejátszódik?
Nem voltam soha.
Itt van Eisenach mellett, nem volna kedved megnézni. Nekem régi tervem oda menni, még én se láttam. Menjünk el együtt, alig vesztesz valami időt, a biztonságod elég megnyugtató. Wagner ráállott a dologra, Eisenachból bérelt kocsin elmentek megnézni a Wartburgot. A hegyfokról regényes büszkeséggel nézett le a szépséges várkastély, Wagner pedig olyan büszkeséggel nézett rá vissza, mintha az egész épület az övé volna. A rázós hegyi úton felértek a kapuig, ott már gyanús kezdett lenni valami Wagner számára, Franci félrevonta az őrséget teljesítő katonács valamit tárgyalt vele.
Mi az? Kérdezte nyugtalanul, mert mostanában nem szeretett szuronyos katonát látni. Semmi, semmi, csak gyere utánam nyugodtan.
Valahonnan egy katonatiszt került elő, az vezette őket lépcsőkön és folyosókon. Wagner megszeppenve, riadozva tekintgetett Francira, kezdte magát kellemetlenül érezni. Egy szobában megálltak, a katonatiszt eltűnt. A szoba nyilvánvalóan lakott szoba volt. Na, most szedd össze magad, mondta Franci egyszerre. Be foglak mutatni a weimari nagyhercegnőnek, akinek szabadulásodat köszönheted, és aki most éppen itt tartózkodik. Ne légy hányavetés, és viseld magad rendesen. Wagner fel sem ocsúthatott, már nyílt az ajtó, beléptek. Ódon bútorzatú teremben a nagyhercegné állt előttük. Engedje meg, fenséged, hogy színházunk kitűnő szerzőjét, Wagner Richardot bemutassam. Kedves engedelmével én körülnézek a várban, amíg a kihallgatás tart. Már ki is ment és ott hagyta a meghökkent és elámult embert a legnagyobb zavar martalékául. A szolgálattevő tiszt, természetesen régi ismerőse, mindjárt magyarázni kezdte a kastély műkincseit és nevezetességeit. Az eléggé elhanyagolt, mindenütt romladozó, omló épület termei az elmúlás mélabús hangulatával töltötték el. A Tannhäuser dalnok versenyét sehogy sem tudta itt elhelyezni. Zavart, hogy az a színházban egész másképpen festett, mint ez a környezet. Egy teremben kíváncsian megállott. Mik ezek a falfestmények? Az egyik türingiai gróf feleségének, magyarországi Szent Erzsébetnek életrajzából való jelenetek. A bécsi Schwind festette őket. Nini, hát nem is gondoltam arra, hogy Szent Erzsébet az ön földje volt, mester. Franci nem felelt, meghatottan nézte a képeket. Ahol a szentasszony alakját ki tudta venni, ott az a naív ösztöne támadt, hogy közölje a képpel, ő is magyar. Sokáig állt a falfestmények tövében, és elborulva tűnődött azon, hogy míg ő itt idegenben egy német zeneszerző ismeretségét közvetíti egy magas hölgynek, ennek a magas hölgynek testvére rettenetes kozák áradattal gyilkoltatja, tiportatja, sanyargatja a szépséges szép Magyarországot.
Erről a fájdalmáról Chopin jutott eszébe, akinek hazáját ugyanez a cár öldöstötte. Szegény Frederik vajon hogy van? Híreket lehetett hallani, hogy George Sand nagyon csúnyán bánt vele, és hogy tüdőbaja végzetesen előre haladt. Ő is haldoklik, mint Magyarország. Indulnunk kell vissza, szólt a tiszt órájára pillantva. Visszamentek annak a teremnek ajtajáig, amelyben a nagyhercegnő társalkodott a körözött forradalmárral. Vártak. Jó negyed óra múlva nyílt ki csak az ajtó, fülig pirosan lelkendezve lépett ki rajta Wagner. Micsoda asszony, mondta lelkesen, micsoda jóság, micsoda szellem, Franci, ezerszer köszönöm ezt a nagy örömet neked. Az egész úton visszafelé a nagyhercegnőről rajongott Wagner, a koronás fők és minden hatalom eskült ellensége. Lent Eisenachban aztán elváltak. Franci még sok szerencsét kívánt a szerencsés meneküléshez és Párizshoz, aztán visszautazott Weimarba. Otthon anyja levele várta, Blandin és Cosima a közeli napokban járulnak először a szent áldozáshoz. Jó volna, ha apjuk ez alkalommal néhány szeretetteljes szót írna nekik. Franci rögtön hosszú levelet írt gyermekeinek, kedvesen, gyengéden. Intette őket, hogy imádkozzanak anyjukért és nagyanyjukért. Levélírás közben elsírta magát. Az Altenburgban írta a levelet, mielőtt a hercegnő kottákat rendezgetett az asztal másik végén. Gyorsan leejtett valamit, hogy az asztal alatt megszáríthassa könnyeit, de a hercegnő jól tudott olvasni abban az arcban, amelynek már minden kifejezését ismerte. Ha befejezte azt a levelet, Franci, beszélni akarok magával a gyerekeiről. Rég készülök ezt a témát eléhozni. Tessék a levelet, majd befejezem. Nem lehetne azokat a gyerekeket idehozni. Máriával jól megvolnának együtt, és én nagyon tudnám őket szeretni. Maga nagy szív, Karolin. És én nem tudok a gyengétségért hálás lenni. De ez lehetetlen, sajnos. Ha hozzányúlnék a kérdéshez, szörnyű hadjárat kezdődnék. És pedig éppen a gyerekeken keresztül. Dagul grófné nem jó anya, és engem sokkal jobban gyűlöl, mint ahogy a gyermekeit szereti. Azt hiszi, hogy ez a kérdés nem éget engem hosszú évek óta. Még virtuóz koromban is fájt, hogy nincsenek velem. Pedig akkor ez képtelenség lett volna. De nem lehet. Ha ez a fájdalom feltámad bennem, elaltatom. Ilyenkor annál jobban éget, borzasztó, hogy nem tudom magam elé képzelni őket. Érti ezt? Még azon is gondolkoznom kell, hogy hány évesek. Blandin 14 éves lesz, Cosima 12, Daniel 10. Amikor legutoljára láttam őket, sokkal kisebbek voltak. Hogy ma milyenek, az nem él a lelkemben. Olyan keserűség ez, amelyet maga hál' Istennek nem érthet meg. De ezen nem tudok változtatni. Csak bőségesen eltartom őket, de nem ismerem egyiket sem. Ezt pedig nem lehet így hagyni. Majd én kezembe veszem a dolgot. Tudom is, hogy hogyan. A kislányok a Bernard intézetben vannak, a kisfiú líceumban. És maga azt mondja, hogy ezt a helyzetet nem meri megbolygatni. Bolygassa csak meg! Rendelkezzék úgy, hogy a kislányokat apai hatalmánál fogva egy más intézetbe óhatja adni. Mondjuk annak a Paterzi nevű hölgynek az intézetébe, aki nekem valaha nevelőnőm volt, és aki remek gyermeknevelő. Dagul grófnénak ez ellen nem lehet kifogása, ha pedig a dolog egyszer meg van bolygatva. Könnyű lesz a következő lépést megtenni. Jónak találja ezt? Karolin, maga az én életem napja. A lábainál szeretnék élni. Az kényelmetlen, a szívemben jobb. Megcsókolták egymást.
Szerelmüket tökéletesnek és kimondhatatlanul boldognak érezték. A hercegnő ott nyomban leült, és írt hajdani nevelőnőjének, vállalja-e a kislányokat. Franci pedig bekérette Manyót, Manyó volt a kis Mária hercegnő becéző neve, ölébe vette és hosszasan elbeszélgetett vele arról, szeretne-e az égből csöppent három nagy testvérkét kapni, két hozzávaló leánykát és egy fiút. A kis Mária kedvesen és okosan felelgetett. Nagyon örült a testvéreknek, csak azt kötöttek ki, hogy Fénant, ez a franci neve volt a kislány számára, azokat ne szeresse jobban nála. Nem sokára hír jött Párizsból, hogy Wagner szerencsésen megérkezett. Volt a franci anyjánál is, és el van tőle ragadtatva. Hál' Istennek ez a Wagner ügy, ez legalább rendben van, mondta franci, mikor elolvasta a hosszú levelet. Aztán visszaült munkájához, nagy művön dolgozott, a közeledő Goethe ünnepségre Tasso-ról írt szimfóniát.